Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Az intenzíven és őszintén megélt családtörténet nem csak az egyéni életet, hanem egy vállalkozást is táplálhat. Nem csak azért, mert az elődök példája hatékony mentális túlélőkészlettel is szolgálhat a mában élőnek, hanem talán azért is, mert segít meglátni a fontosat, elvetni a kevésbé lényegeset, egy szóval iránytű ott, ahol kérdések vannak, vagy választani kell. És az sem mindegy, hogyha tudjuk, nem egymagunkban állunk, hanem egy történet szereplői vagyunk, és rajtunk is múlik, folytatódik-e. Az, hogy miként hasznosul mindez, vagy inkább azt mondanám, hogyan épül be egy vállalkozás történetébe és életébe, kiderül ebből a beszélgetésből. Vendégem Molnár Bánfi Kata, a Salt Communication és a Képmás kiadó tulajdonosa. Szia!
Szia, Igor, sziasztok!
Olvasva nyilatkozataidat, interjúidat, bennem az a benyomás alakult ki, hogy számodra tulajdonképpen egy szerep a magánélet és a vállalkozás. Ezt azért mondom, mert beszéltél arról, hogy milyen női mintákat hozol a szüleidtől, nagyszüleidtől, és ezek erős független női minták, akik nehéz körülmények között egyedül nevelték a gyerekeiket, tartották össze a családot, tehát egy ilyen nagyon szervező életmód, és hát szerintem ez nagyon nem áll messze a vállalkozás szervezéstől. Ezt te hogy látod?
Én szerettem azt mondani, hogy az a munka, a magánélet egyensúly, mint kifejezés, az valahogy nem jó. Azt feltételezi, mintha ez egy libikóka lenne, hogy vagy a munka van fölül és a magánélet alul, vagy fordítva. Ugye sokszor úgy is ábrázolják, úgy illusztrálják cikkek mellett, ami erről szól, hogy egy ilyen libikókát, vagy egy ilyen mérleg, két karú mérleget rajzolnak mellé. De szerintem ez egy hibás gondolat, és nem is jó, ha így gondolunk rá, mert akkor tényleg olyan, mintha választani kellene a kettő között. Ahányszor női vállalkozókkal beszélek, mindig mindenki megerősít abban, hogyha a magánélet rendben van, akkor a vállalkozás is fut, és hogyha a vállalkozás is fut, akkor a magánélet is rendben van, tehát hogy ezek inkább párhuzamosan, inkább együtt mozognak, és ez azért van, mert végül is mind a kettőt az ember a saját személyiségéből, a saját értéktárából, kincses bányájából működteti, és akkor ha az éppen egy ilyen flow állapotban van, akkor minden jól működik. Tehát ez szerintem elég jól látszik, és főleg a nőkön látszik egyébként jól, hogy az életünk az egy életünk van, és az persze egy mozaik, és sok darabból áll össze, és abban vannak inkább magánjellegű dolgok, meg vannak inkább munkajellegű dolgok, de számos helyen összeérnek ezek, és az, hogy mennyire működnek, vagy mennyi bennük az energia, ugye te az energiáról szeretnél beszélni, a vállalkozói energiákról, hát az végképp egy, tehát vagy van energia, vagy nincs, és ha van, akkor mindenhez van, ha meg nincs, akkor semmihez nincs. Igen. Így van. Ami pedig a mintákat illeti, tényleg van nekem egy ilyen túlélő készletem szerintem, amit a nagyszüleim, vagy nagyanyáimtól, vagy a még távolábbi ősöktől hozok, akik valóban ilyen erős, független erdélyi nők voltak. Az erdélyi főnemesi családokban a férfiak ugye gyakran hónapokat töltöttek mondjuk Pozsonyban, az országgyűlésben, vagy más vagy fontos helyeken. Hát még régebben hadakoztak, és tényleg a nőkre ott maradt a birtok, ami hát nem egy ilyen nyugat-dunántúli, vagy ilyen lányregényekből ismert nagy kastélyok és habos-babos ruhák világa volt, hanem egy kőkemény, valójában egy vállalkozás, egy agrár típusú vállalkozás, minden ilyen erdélyi birtok, ami főleg erdőkből állt, meg nyilván egyéb mezőgazdasági tevékenységből, és egy csomó ember tartozott oda, és azért kért felelősséget kellett vállalni. Tehát én azt gondolom, hogy valóban ezek sok mindenben hasonlítottak egy mostani vállalkozásra. Ezzel együtt én tulajdonképpen otthon a családban nem láttam vállalkozást, tehát nekem a szüleim nem vállalkozók, a családban sem láttam cégvezetést vagy vállalkozást. Tulajdonképpen az apai nagyapám volt utoljára ilyen agrárvállalkozó, mint amiről most beszéltem, de én őt soha nem ismertem, ő az édesapám még egész kicsi fiú volt, amikor ő meghalt, tehát inkább csak a történeteket tudom róla. Úgyhogy ezt nekem kellett kialakítani, vagy ezeket ezt a toolsetet, amit hozok otthonról, és ami egy kicsit ilyen túlélő, tényleg meg, tehát hogy kibírni nehézségeket, és megtalálni, hogy hogy lehet belőle tovább lépni, hogy ezt hogy lehet egy vállalkozásra alkalmazni, ezt már nekem kellett kitalálni.
Kicsit maradnék ennél az eszköztárnál. Ez hogy működik, hogy alakul ki? Alaposan tanulmányozod, most nem nyilván tudományosan, tehát megismered az elődök történetét, hogy lesz ebből túlélő készlet, tudjuk, hogy mit csinált a nagymama, vannak családi történetek, azokat lefordítod magadban, vagy a mintákat azonosítod, ráismersz magadban, hogy én is így gondolom, vagy ez...
Inkább ez az utóbbi, igen. Tehát szerintem az ember a családi történetekből összerakja, hogy hogyan, mi a jó életstratégia. Ezt nem vesszük észre, szerintem egyikünk se tudatosan csinálja, de biztos vagyok benne, hogy kicsi gyerekként valójában mindenki választ magának valamilyen életstratégiát, ami abból rak össze, amit tapasztal maga körül, és ezért van az, hogy aki kicsi gyerekként traumákat él át, az jellegzetesen más típusú stratégiákat választ az életre, mint aki nem, illetve hogy amivel ott találkozunk, az meghatározza az életünket. Én hiszek az öröklött sorsban is, ugye, ami most egy nagyon divatos terület, hiszek abban, hogy nem csak ténylegesen tanuljuk a szocializáció során ezeket a mintákat, hanem akár a génjeinkben is hordozhatjuk ezeket. Én minden esetre úgy érzem, hogy mi ezt így megtapasztaljuk magunkon, hogy hordozunk ilyeneket, és ezek elsőre anakronisztikusnak tűnnek, egy másik világról szólnak. Tulajdonképpen egy terapeuta azt mondaná most bármelyikünknek, nekem is mondták is, tehát nyilván saját tapasztalatból beszélek, hogy nem kell mindig a túlélésre hajtani, nem az a feladat, hogy mindent kibírjál, hogy mindent túléljél, ugye, hanem az, hogy egy kicsit élvezd azt, amiben benne vagy, és örülj neki, és lásd meg benne a jót. Engem meg a reflexeim erre a kibírás és túlélés felé visznek, úgyhogy nekem ezzel egyébként tudatosan kell bánni. Ezt most csak azért mondtam el, hogy megvan ennek a nehézsége is, tehát a nehéz oldala is nem csak a jó, de valóban jelent egy erőforrást, meg egy erőt, és azért egy vállalkozás egy-egy krízishelyzetben ezek nagyon jól jönnek, ezek az erőforrások.
Megemlítettél traumákat. Mm. És hát a család először is Erdélyben nem ritka, Erdély történetét ismerve, a trauma. Tehát kicsit mondjuk így erősen hullámzó a történet.
Hát ugye hol tatár, hol török, igen. Hol német, hol orosz, hol román, valaki mindig ott volt, akivel küzdeni kellett, így van. Igen.
Aztán jött a mondjuk így az újkori történetek, amikor a magántulajdont ugye legyalult a kommunizmus.
Így van.
Ami az érintetteknek egyáltalán nem volt egy vidám történet. Hogy ezeket hogy lehet átfordítani, ezek olyan riasztó dolgok, szinte már-már félelmetes dolgok, hogy ezekből is lehet erőt meríteni?
Hát én azt gondolom, hogy mindenből lehet erőt meríteni tulajdonképpen, tehát a nehéz történetekből aztán végképp lehet, a pszichológia ezt úgy hívja, hogy poszttraumatikus fejlődés, tehát hogy a traumákból is tudunk erőt meríteni, és az elődeink traumáiból meg aztán végképp, mert abban esetleg érzelmileg nem vagyunk annyira érintettek, mint a saját traumáinkban. Tehát én azt gondolom, hogy lehet ebből erőt meríteni. Azt mindenképpen, vagy én azt tapasztalom magamon, hogy a vagyonhoz, vagy a pénzhez akár, vagy a kézzel fogható, nem tudom, jószágokhoz való viszonyom nekem nem ilyen nagyon ragaszkodó, mert azt gondolom, azt a tapasztalatom, az a történelmi tapasztalatom tulajdonképpen, az előttem levő generációk tapasztalata, hogy ezt bármikor el lehet veszíteni. Tehát, hogy nem ebbe kell az embernek az összes energiáját beletenni, hogy hát, hogy földi hívságokba, hogy úgy mondjam, olyasmiben, amit elveszíthet, hanem meg kell próbálni olyasmibe tenni erőt, energiát, amit nem veszíthetünk el. A másik, és itt most például tudásra gondolok, vagy akár értékrendre, vagy akár erkölcsre, akár családi kapcsolatokra, emberi kapcsolatokra mindenképpen. A másik, ami erről eszembe jut, vagy erre a kérdésedre válaszként, hogyha azt gondolja az ember, hogy hát jó, ez most nekem nagyon nehéz, na de milyen lehetett a nagymamámnak, mikor 13 éven át várta otthon a férjét, aki börtönben volt. Tehát, hogy a negatív történetek is tudnak erőt adni. Tehát
hát elhelyezheted magad ebben, ugye?
Igen. Azt is szoktuk mondani egyébként, hogy tényleg több száz év távlatából tudunk a saját helyzetünkre rátekinteni. Tehát ez eleve egy madártávlat, ugye? Tehát, hogy nem egy béka perspektíva. És az segít. Tehát az segít, hogy helyén kezeljük a dolgokat, hogy meglássuk, hogy a saját, nem tudom, kis vágyaink, vagy keserűségeink azok percnyek, hogy elmúlnak, hogy majd máshogy is lesz, és hogy keressük azt, ami örök, vagy amit nem lehet ilyen egyszerűen elveszíteni.
Te egy alkalmazotti létből váltottál tulajdonképpen hirtelen, vagy egyszer csak vállalkozóvá, és megpróbáltam végig gondolni, vagy töprengtem azon, hogy mi inspirálhatott erre, mi volt az a lökés, ami egy teljesen más útra terelt. Két külön út, hogy ugye az ember alkalmazott, akkor egészen más felelősséget visel, mint amikor vállalkozó. És akkor mondtad, hogy 7 gyerekes családban nőttél fel, mint legidősebb, és mindig neked kellett elvinni a balhét, te voltál a fő kolompos. Hát a vállalkozás tulajdonképpen ez.
Igen, tehát én nagyon sokat gondolok erre, főleg mostanában. Szerintem is, tehát egy sok gyerekes családban legnagyobbnak lenni, az eleve egy ilyen vezető, egy ilyen organikusan kialakult, akár akarod, akár nem, rajta ragad vezető szerep. Az, hogy ezzel hogyan bánik az ember, az más kérdés, vagy hogy mennyire megy a személyiségéhez, mennyire illik össze.
Egyet szeretnék közbe kérdezni, igen, hogy ez téged valaha is zavart, vagy ez nem kéne, tehát a családba?
Hát vannak vele nehézségek, tehát nem, igen, mondhatom azt, hogy zavart néha, mert valóban az ember legnagyobb gyerekként megkapja ezt a felelősséget, tényleg ez van, hogy legalább neked lehetett volna több eszed, ugye ez a mond, bármi történt a gyerekek, testvérek között, akkor azért mindig ez volt, hogy legalább neked te vagy a legnagyobb, ugye lehetett volna több eszed, vagy te gondolkodhattál volna előbb. Tehát egyfajta felelősséget mindig kap az ember.
És ezt sose érezted igazságtalannak? Bocsánat.
De persze, ez sokszor igazságtalannak érzi az ember, főleg, ha nem kap hozzá eszköztárat, amivel érvényesítse ezt a legnagyobbságot. Azért legtöbbször ez van, szerintem nem csak nálunk volt ez, hanem minden sok gyerekes családban, hogy azt azért egyik szülő se akarja, hogy a legnagyobb gyerek kvázi terrorizálja a kisebbeket, de közben meg akaratlanul is elvár tőle egyfajta ilyen szülői szerepkört. Ugye ezt parentizációnak hívják a modern pszichológiában, és ennek a nyomai, az előnyei is, meg a hátrányai is kétségtelenül itt vannak az én személyiségemben is, és felnőttként nekem ezeket tudatosítani kellett, és ezekkel meg kellett tanulni bánni, vagy ezeket a helyén kezelni. Szóval igen, sokszor volt olyan, hogy én azt éreztem, hogy ez nem igazságos, hogy itt nekem kell felelősséget vállalni rögtön a többiekért, illetve hát az volt nagyon nehéz, hogy emiatt nekem nehezen alakult a testvéreimmel a kapcsolatom, mondjuk kamaszkoromban, tehát azért ők úgy emlékeztek rám vissza, vagy az volt a képük rólam, hogy én egy ilyen pótszülő vagyok, aki állandóan izélgeti őket, ugye,
felügyeli őket.
Vagy nem tudom, és nem, tehát nem, míg ők egymással sokszor nagyon jóba voltak, én azért mindig egy ilyen külső szereplőnek éreztem magam, és tulajdonképpen már felnőttek voltunk, amikor ezek a rendeződtek közöttünk, tehát hál' Istennek most tényleg nagyon jóba vagyunk a testvéreimmel, de voltak azért ebben ilyen nehezebb évek.
Szóval az, amikor váltottál,
igen,
alkalmazottból, ez a fajta minta élt benned, vagy mi volt ez a váltás oka? Mert tulajdonképpen ez egy egész kényelmes életpályának tűnt, hogy különböző helyeken, állami szervezeteknél, itt-ott-amott, tehát a piaci világban is, ugye volt egész nagyvállalatnál, tehát ott szerintem ott emberi karrierek telnek ott
el. Igen. Én a közigazgatásban kezdtem, onnan váltottam valóban a MOL-hoz, ugye talán ezt kiszabad itt mondani, kellően nagy vállalatahoz, és ott egyébként olyan munkakörökben dolgoztam, kommunikációval, szponzorációval, társadalmi kapcsolatokkal foglalkoztam egy ilyen kis középvezetői pozícióban, amit nagyon szerettem. Tehát ez egy jó munka volt, és szívesen csináltam, és mai napig is szívesen gondolok rá vissza, és nagyon sok jó kapcsolatom van azokból az időkből. Aztán ugye nőként úgy alakult az életem, ahogy más nőknek is, hogy férjhez mentem, és gyerekeim születtek, és ez kvázi megakasztotta ugye a pályafutásomat, vagy úgy átmenetileg megakasztotta, és hát valóban tulajdonképpen egy más, talán mondhatjuk komolyabb pozícióról zajlottak köztem meg a cég között a tárgyalások, amikor kiderült, hogy a harmadik gyerekemet várom, és akkor én ezt úgy éreztem, hogy az a becsületes, hogyha én ezt ebben a fázisban rögtön meg is mondom, hogy ne állítsam készhelyzet elé a kollégáimat. Úgyhogy így jöttem el ettől a vállalattól, de nagyon izgalmas időkben voltam ott, akkor, amikor ténylegesen ők átállt egy nagy állami vállalatról, egy nyugati típusú, nyugati szerkezetű, struktúrájú, stratégiájú multinacionális vállalattá vált ezekben az években a MOL csoport, és ezt nagyon tanulságos volt ott munkatársként is lekövetni, és én nagyon-nagyon sokat tanultam ott, és nagyon örülök, hogy ott dolgozhattam. És aztán elmentem a harmadik gyerekemmel ugye Gyesre-Gyedre, és ez szerintem nagy ajándék a magyar ellátási rendszernek, hogy a nőknek itt van 3 év gondolkodási idejük, hogy úgy mondjam. Én is azt gondoltam, hogy most itt van 3 évem, úgy izgatott engem ez a vállalkozósdi, egyszerűen azért, mert autonóm személyiség vagyok. Tényleg szeretek önállóan működni, önállóan dolgozni, és azt gondoltam, hogy itt van a lehetőség, kipróbálhatom magam ebben, és akkor, ha úgy látszik, hogy ez működik, akkor dönthetek emellett, ha meg nem működik, akkor még mindig visszamehetek a vállalathoz, ahol várnak engem vissza. És hát az nem derült ki, már legalábbis gazdasági szempontból nem derült ki, hogy nekem működik-e a vállalkozás, mert nem vált jövedelmezővé ez a kicsi egyszemélyes tanácsadó cégem, amit ott csináltam a harmadik gyerekem mellett, de az kiderült, hogy én ezt nagyon szeretem így csinálni. Tehát, hogy én nem akarok valójában visszamenni egy olyan zárt struktúrába, amit egy nagyvállalati szervezet
jelent. Ezt szépen mondtad, hogy nem akarod, hogy más mondja meg, hogy mit csinált.
Nem, nagyon érdekes, nem azzal van bajom, hogy más megmondja. Én ebben jó vagy. Én egy nagyon konzervatív családban nőttem fel, ahol megmondták az embernek, hogy mit csináljon, hogy még gyerek volt. Nincs bajom ezzel, hogyha az, aki abban a feladatkörben vagy hatáskörben van, hogy nekem megmondhatja, az megmondja. Szerintem ez rendben van. Tehát én a vertikális struktúrákat jól bírom, az alkalmazottnak lenni is, meg főnöknek lenni is. Szerintem ebben jól mozgok. Ami nekem nagyon nehezen ment, azok éppen a horizontális struktúrák, tehát az, amikor a velem egy pozícióban levőknek a könyökét érzem az oldalamban. Azzal nem tudtam mit kezdeni. Tehát
fúrásra gondolsz?
Hát igen, hogy akikkel tulajdonképpen egy szekeret kéne tolni előre, de az a ember tapasztalata, csak az enyém, másoké is, hogy itt megindul egy ilyen rivalizálás, és akkor valóban sokszor az ügyet, vagy a közös célt, legyen az egy vállalati cél, vagy egy intézményi cél, azt tulajdonképpen akadályozni is tudja azt, hogy ez egy szinten levő kollégák egymással többé-kevésbé
hát rivalizálnak. Szabdalják az egyéni érdekeket, hát, vagy legalábbis gyengítik.
Igen. Úgyhogy nekem ez, én ezt sokáig sokszor fel se ismertem, hogyha engem valaki így oldalról támadott, vagy hogyha...
Miért nem ismerted fel?
Hát nem tudom, azt hiszem, hogy volt bennem egyfajta naivitás ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy
nem figyeltél rá?
Hát nem is figyeltem rá. Fiatal is voltam, biztos nem voltak ilyen rutinjaim. Meg amit maga az ember nem művel, azt ugye nehezebben is ismeri fel, biztos ez is benne van. Úgyhogy ez nekem...
Ilyen értelemben karriervágy volt benned?
Hát tulajdonképpen volt, csak nem így. Tehát, hogy én... Úgy volt bennem karriervágy, hogy éreztem első perctől, nagyon korántól éreztem, hogy én jó vezető leszek. Tehát, és ez egyszerűen azért, mert tényleg ebből a 7 gyerekes családból jöttem, és ott szerintem hoztam ilyen tapasztalatokat. Tehát az nagyon nyilvánvaló volt nekem, hogy előbb felismerek döntési helyzeteket, hogy gyorsabban tudok döntéseket hozni, hogy egyszerre sok szempontot tudok mérlegelni. Tehát egy csomó olyan, hogy felelősséget tudok vállalni, hogy nem roppanok össze, nagyobb felelősség, vagy váratlan helyzetek alatt. Tehát egy csomó mindent felismertem bizonyos értelemben korán, és azt gondoltam, hogy én jó vezető leszek. És tehát így volt bennem karriervágy, hogy ezt ki akartam valahol bontakoztatni, és aztán végén ugye most a saját vállalkozásaimban tudom valamennyire kibontakoztatni. De ez a fajta versengés, ezzel nem tudtam mit kezdeni. Ezt tényleg mindig, egy konzervatív családba felnőni, ez mindig azt is jelenti, hogy az ember elé tesznek ügyeket, közös ügyeket, amit együtt, ami jobb, ami több, mint mi egyenként emberek, ugye, ahol nem az individuumok számítanak, hanem a közös eszmények, most bármilyen hülyén hangzik is, legyen ez értékrendi, legyen ez nem tudom, a bármilyen közösséghez köthető, nem tudom, a mi esetünkben is akár vallási közösséghez, akár a hazához, tehát azért nekünk a hazaszeretet egy fontos fogalom volt otthon, ugye most már nagyon annyira nehéz értelmezni ezeket a dolgokat ebben a posztmodern korban, vagy olyan anakronisztikusnak tűnnek, de ezek fontosak voltak, és azért én azt szoktam meg, hogy egy ügyért feláldozzuk a saját érdekeinket. Egy ilyen vállalati versengésnél ennek pont az ellenkezőjét látta az ember.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Molnár Bánfi Katával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.